hogyha a szer nemetett, az igazság nem ér semmit. Sőt, az igazság maga a szer, mely etet. Etető szer nélkül nincs igazság. Vagy ha van is értelem, vagy van ismeret a mi fejünkben. Azonban nem tudunk etetni, táplálni. Azzal másokat akkor, az nem ér semmit. Az ismeret önmagában semmit nem ér. Azt mondja Pál apostol, hogy az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Tehát nyilván a szeretet nélkül az igazság nem ér semmit. Hogyha nem vagyunk olyan állapotban, a lelkünk nincs olyan állapotban, hogy a megszerzett, megkapott mennyei kincset úgy tudja megosztani, hogy az tápláljon és etessen, akkor az nem ér semmit. Érdekes álmot kaptam egy fiatalemberrel, azzal a fiatalemberrel, akivel annak idején a barátnőm lépett. És hát akkoriban azt gondoltam én, hogy szabad vagyok, engem nem érdekel semmi. Tehát szabad vagyok mindenkinek a véleményétől, a döntésétől, mindentől, de kiderült, hogy ez mégsem éppen úgy van, mint ahogy én gondoltam. Ezért nem mondhattam azt, hogy nem zavart engem, ami történt. Sőt, sokat beszéltem arról, amit láthattam a világban, és ami bennem is megjelent, és amit Isten nekem számtalanszor megmutatott, miszerint a paráznaság, az öl, szó szerint öl. Hogy ezt én miből tudom? Hát abból tudom, hogy nagy meglepetésemre bennem is előjött a gyilkos indulat. Tehát próbáltam azt gondolni magamnak, azt bemantrázni az agyamba, hogy minden oké, minden rendben, nem érdekel. Azonban mégsem úgy volt, hanem megéreztem a lelkemben, hogy a házasságtörésnek, a szakításnak, vagy pedig a paráznaságnak a következménye tehát a gyilkosság, vagy a gyilkolás. És én akkoriban, hát több héten keresztül, vagy több napon keresztül fohászkodtam mindenható Istenhez, térden állva, sírva fohászkodtam hozzá, hogy vegye el tőlem azt az indulatot, amit megláttam magamban, tehát megijedtem magamtól, és fohászkodnom kellett, hogy Isten vegye el azt tőlem, hogy nehogy bármit is cselekedjek abból, ami az én fejemben megjelent akkor. És hát több héten keresztül, több hónapon keresztül tartotta az én átformálódásom, Istennek a feloldozása, az ő gyógyítása, és kivette belőlem azt az indulatot, sőt, később már az történt, hogy még kaptam álmot velük, volt barátnőmmel és az ő kedves férjével, és az Úristen ezt addig formálta bennem, hogy őszintén azt éreztem, hogy tudom szeretni őket, és tudok imádkozni értük. Ez nem az én érdemem, ez az ő érdeme, az ő ajándéka. Ezt az embert láttam álomban, és éreztem, hogy írok egy rövid levelet neki az álomról, amit én most fel fogok olvasni, és amit kapok hozzá, még megértést, azt elmondom. Mert úgy érzem, az álom sokkal többről szól, leghamarabb, legfőképp rólam szól, de tanulságos lehet mindenki számára, aki hallja ezt a felvételt. Hát azt írtam a srácnak, hogy tudomásom van arról, hogy a két gyermeke is megáldott titeket a jóságos Isten. Örömmel mondhatom neked, hogy valahányszor hallottam rólatok, őszintén tudtam örülni nektek, sőt, még imádkozni is tudtam, értetek. Az elején ez igencsak nehezen ment, de később megkaptam azt a kegyelmet Istentől, hogy szeretettel tudjak rátok gondolni. Nem akarok sokáig fenntartani soraimmal, csupán röviden szeretném elmondani az álmot, amelyben téged láttalak, és a gyermekeidet. Két aranyos kisgyermek jött be a házunkba. Érdekes módon ikrek voltak. Mondtam édesanyámnak, hogy ezek a te gyermekeid. Édesanyám pedig azzal a szeretettel fogadta őket, mint általában mindenkit. Amikor kijöttem a házból, megláttalak téged. Ittas voltál, kissé dühösnek és agresszívnek látszottál. Egy pohár pálinka volt a kezedben. Átöleltelek, hogy támaszkodj belém, és úgy haladtunk egy épület felé, talán kocsma volt. Sem megvetés, sem harag nem volt bennem irányodba, nem inkább szeretet, amelyet az ember a barátja iránt érez. Hogy miért éppen te és miért ezeket a képeket adta az Úristen, nem tudom, de mivel téged láttalak, gondoltam, megosztom veled ezt az álmot. És ha nem veszed rossz néven, figyelmet ajánlok két tartalmat, amely a szülő-gyermek viszonyról szól, amelyeket nem úgy rögzítettem, mint aki mindent jól csinált ebben az életben, hanem ellenkezőleg úgy, mint akinek különleges képessége volt ahhoz, hogy mindent elrontsom, és akit ennek ellenére nem hagyott el a jóságos Isten, hanem mindennel tanított. Még csak annyit fűznék hozzá a fentiekhez, hogy fogalmam sincs, hogy vagytok, de nem tartom kizártnak, hogy néha nehézségeket is görít elétek az élet. Ezt úgy mondom, mint akinek az Úristen megadta azt a szabadságot, hogy nő nélkül élhet. Problémák nem csak házasságon belül vannak, hanem házasságon kívül is. Sőt, házasságon kívül sokkal nagyobbakat láthatok. Ezért mindenképp hálás lehetsz, hogy a lélek szempontjából te a biztonságosabb zónában mozogsz. A problémákról pedig annyit, hogy Isten és az ő szava nélkül sem házasságon belül, sem azon kívül nem lehet tartós megoldást szerezni azokra. Ezért bárhogy is legyetek, az ő áldását kívánom az életetekre. Attila. Amit ajánlottam az ő figyelmébe, az a régi írás, kiáltószó.hu oldalon miért beteg a gyermeket, és egy újabb hangfelvétel, aminek a cím az, hogy gyermeknevelés nem csak szülőknek. Ami jött nekem erről az álomról, az az, hogy amikor ez a váltás megtörtént, úgymond, tehát elment a párom, tényleg akkoriban már úgy voltunk, hogy nem, tehát nem voltunk azonos hullámoszon, engemet valamiért az Úristen erősebben megérintett, és így hívogatott, és arra fókuszáltam, és hogy minden más elmaradt, tehát hogy minden mást unalmasnak kezdtem látni. És ezért ugye nem voltunk azonos hullámoszon, és ezért a kapcsolatunknak meg kellett szakadnia, úgymond. Persze ez régebb nem így volt, hanem régebb volt törvény, és akkor törvény alatt egymást elszenvedték életük végéig, a férfi és a nő, de nem így történt. Azonban az a megértés jött nekem, hogy ugye én, mint az édesapámnak a gyermeke, az ő fia, valamelyest örököltem az ő sorsát. És az ő sorsa az volt, hogy neki volt három gyermeke, ezek közül kettő iker, és nem volt könnyű dolog sem édesanyámnak, sem neki megbirkózni a feladattal, ugye, legyőzni a fiatalságot, a fiatal indulatokat, a fiatal kívánságokat, a fiatal ambíciókat, és a három gyermeket nevelni, az ikreket, meg engem. És ugye, hát mibe torkollott a mi családunk? Tragédiába, de hála Istennek, nem végzetes tragédiába. Szóval én, amennyiben örököltem a szüleimnek a szellemiségét, tehát én örököltem az ő sorsukat is, erről többször beszéltem nektek, tehát engemet igazából az mozdított ki az ébren alvásból, hogy elgondolkodtam azon, hogy nagyapám milyen brutális körülmények között halt meg, és neki a három gyermeke azt örökölte, azt a sorsot örökölte. És amikor láttam édesapámat kimúlni, akkor azt mondtam, hogy engem ez semmi nem érdekel, tehát sem házasság, sem semmi. Addig, amíg meg nem tudom, hogy mi történt, mi történik, az élet miről szól, addig engemet semmi nem érdekel. És ez indított engemet az igazság keresés útjára intenzívebben. Tehát azt a sorsot, amit én örököltem volna édesapámtól, hát például nekem lehetnének iker gyermekeim, ugye például, hogyha örököltem az ő sorsukat, de nem úgy történt, mert én ezt a sorsot elhagytam, úgymond. Azonban az Isten nekem megkönyörült, és adta az ő szavát, hogy megmentsen. Megmentsen a világtól, hogy a világ teljesen feldarálja, felőrölje a lelkemet. Tehát ebben a történetben körülbelül azt is láthatom, hogy ez az ember, akit igazából nem is ismerek, ő valamelyest átvette az én sorsomat. Hát annál is inkább, hogy ugye avval a nővel én egy test voltam, egy test voltunk, tehát valamelyest egyé váltunk. Hosszú időn keresztül itt voltunk. Tehát azt a szellemiségét, vagy valamilyen mértékben azt a lelkületet, azt ő magával vitte ebbe a családba, ebbe a házasságba. És nem nekem születtek iker gyermekeim, hanem neki, ennek az embernek születtek iker gyermekei. És hát a pálinka a kezében körülbelül azt jelenti, ami édesmám kezében is a pálinka. Tehát kívánom, hogy úgy legyen ő is, mint édesmám. Édesmám olyan volt, hogy ő szerette a pálinkát, szeretett inni, de valahányszor ivott, nagyon barátságos volt, gyermekké vált, mindenkivel mókázott, mindenkivel nevetett, észtenekedett, játszott. Tehát ő ilyen volt. Édespám, nekem ilyen hatalmas kegyelem volt ez számomra, hogy ilyen édespám lehetett. Mert az is lehetett volna, hogy amikor iszik, akkor agresszívé válik és bántalmazza az ő családját, de ez nem történt egyáltalán. Hát ő egy ilyen mókás gyermekké vált, amikor ivott mindig. Édesanyám neheztelt rá, hogy mit iszik. Hát azért iszik, mert házas, azért mert nős. Ha nem van nős, akkor azért innen, mert nem nős. Szóval itten mindenki ugye próbál felejteni, próbál rejtőzködni Isten elő, pontosan, mint Ádám problémák elől. És ugye nagyon sok férfi ezért iszik, ezért kábítószerezik, vagy ezért menekül pótselekvésekbe, hobbikba, a szenvedélyekbe, és mindenbe. Tehát édesapám ilyen volt, és hát nyilván ezt kívánom neki is, hogy ha ugye hát netán van ilyen probléma, mint az álomban láttam, akkor ő is inkább olyan legyen, mint édesapám, mint sem, hogy bántalmazza a családját, mert annak végképp nincsen sem értelme. És ami érdekes volt az egészben ebben az álomban, az, hogy tehát az Úristen itt nekem ismételten megmutatta, hogy hogyan kell nekem hozzá viszonyulni, vagy bárki ez. Annál is inkább, hogy valamelyest a sorsomat átvette ő. Tehát most idézőjelesen, persze, nem a szó legszorosabb értelmében, valamelyest átvette a sorsomat. És én megkaptam ezt a hatalmas kegyelmet Istentől, hogy a lelkem szabad lehet az igazság ismeretében, és az igazság szeretetében, és annak hirdetésében. És írtam is neki, hogy megadta nekem ezt a kegyelmet Isten, tehát ez nem az én érdemem, hogy nő nélkül élhetek és jól lehetek. Azonban az Úristen megmutatta a helyes viszonyulást nekem, hogy annál is inkább, hogy ő, tehát az én sorsom úgymond rámiretett valamilyen szinten, az én viszonyulásom az kell legyen, hogy szeressem őt, és az ilyen, tehát a hasonló életvitelben lévő embereket. Tehát, hogy nem megvetéssel nézzek rá, bármi is legyen az ő életében, nem csak rá, hanem másokra sem, nem megvetéssel nézzek, hanem szeressem őt, és így tényleg így átkaroltam, sőt, még a sáncba mentem, tehát emlékszem, hogy ő magasabb is, mint én, és én a sáncban mentem, úgy elé nehezen tudtam tartani őt, hogy ne boruljon fel, de a sáncban mentem, és így kísértem el az épületig, ami talán kocsma volt, de nem tudom, hogy ez kocsma volt-e, senkit nem szeretnénk kocsmába inni, az biztos. Na, ami nekem még eszembe jut az, hogy gyermekkoromban volt olyan, hogy hát az édesapám ő illogatott, de mint mondtam, mindig mókás volt, gyermetek volt, akármennyit ivott, maximum elaludt, hogyha túl sokat vedelt. De volt olyan, hogy udvaron jártam, téli estéken, nagy hóban, és nem egyszer történt az, hogy egy ittas ember találtam meg a hóban, és hát oda mentem hozzá, hogy gyermekként, és felemeltem a hóból, és átkaroltam, és hazavittem őt. És mindig arra gondoltam, hogyha ez netán édesapámmal történne, akkor én is ezt szeretném, hogy valaki ezt csinálja vele, tehát hogy ne maradjon ott a hóban, ne fagyjon meg. Számomra azért fontos ez az üzenet Istentől, mert sajnos, hogy hát így írtam ennek a srácnak is, hogy ne gondolja azt, hogy itt fenékig telj fel az élet házasságon kívül. Tehát nem jobb, mint házasságon belül. Tehát itt a földi lét az nem lehet jó, nincs, hogy jó legyen. Ahogy mondta Pilinszky János, jól vagy rosszul elviselhető lehet, ugye? És hogyha Isten kegyelmes, és mi ragaszkodunk az ő kegyelméhez, az ő szavához, akkor elviselhetőbb az élet, de az Édenen kívül nincs, hogy jó legyen, emberek. Tehát az maga a sátán, hogy mi az Édenen kívül Édent akarunk létrehozni, ez maga a sátán. A sátáni gondolkodás, ördögi emberi gondolkodás, hogy mi az Édenen kívül Édent akarunk teremteni, és minél inkább Édent akarunk teremteni, annál több bajt és nyomorúságot és átkot hozunk magunkra. Ez a valóság. Tehát így, hogyha az ember elfogadja, hogy az Édenen kívül nem lehet mennyország, akkor így megbékél a sorsával, és Isten őt alázatra tanítja, és lelkét átformálja, gyermekké formálja az ő lelkét. És mivel, hogy ugye én házasságon kívül nagyon sokat láttam, tehát néha azt érzem, hogy túl sokat is láttam ebből az életből, és már hogy kívánnék többet ne látni, de nem szeretném Istennek is írteni, tehát legyen meg az gyakorlat a mindenben. Tehát mivel sokat láttam, ezért sokszor voltam úgy, hogy a szívem megkeméredt. És persze a gonoszságot, a bűnt, a mocskot az emberekben látom, mert az emberekben van, tehát maga az ördög is éppen úgy, mint Isten, az emberekben ölt testet. És valahányszor láttam, és látom embertársaimban a gonoszt, akkor megkísért engemet is az indulat, hogy meggyűlöljem az embertársaimat. És érzem azt, hogy nekem is vívódnom kell, hogy külön válasszom a szellemiséget, amely leuralja az embereket, az embertől. Mert az emberek úgymond áldozatai ennek a szellemiségnek. Tehát muszáj picit hárítsunk azért, tehát muszáj létrehozunk egy úgymond egy ilyen külsős ördögöt, hogy igen, a szellemiség megfertőzte őt is, engemet is, és mindenkit megfertőzött. És fontos különválasszuk a szellemiséget az embertől, akit leural, mert ha nem tesszük meg, akkor nem tudjuk szeretni embertársainkat. És ez az álom számomra erről szól. Legfőképp erről szól, hogyha látom az embertársaimban azt, ami engemet is leuralt, és engemet is úgymond megnyomorított annak idején, tönkretett. Ha ezt látom az embertársaimban, akkor azt ne azonosítsam velük, hanem tudjak fohászkodni értük, tudjak lehajolni értük, tudjam átkarolni őket, mert különben nincs semmi értelme az igazságnak, annak, hogy ismertem az igazságot, vagy hogy megérhettem Krisztusnak a beszédeit, nincsen semmi értelme, hogyha nincsen bennem szeretet. És tudom, hogy ez egy kicsi elcsépelti válhatott ez a úgynevezett szeretett himnusz, amit írt Pál apostol. Hát az nem himnusz egyébként, hanem egyszerűen csak ő leírta. De úgy érzem, hogy jó volna felolvassam, mert tényleg ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Mert az igazság, tehát az ismeret önmagában az kuka, nem ér semmit. Az ismeret önmagában még a pokolba visz. Az ismeret önmagában felfúvalkodottságot, még jó, hogy adagok, mert másképp akkor még könnyebben felfúvalkodnék. Felfúvalkodottságot eredményez az ismeret. Tehát a szeretet nélkül az nem ér semmit. És azt írhatja Pál apostol a Krisztus lelke által. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat, mint felítetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a profétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret. Akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Ami, hogyha nincsen én bennem, akkor fölösleges a kiáltószó, fölösleges az, hogy beszéljek, fölösleges minden. Hát Isten könyörüljön rajtam, kívánom, hogy etessen engem az ő szerével, etesse őket az ő szerével, és adja meg nekik azt a kegyelmet, hogy tudják fogadni az ő szerét, mert az ő szeret ugye csak megszerelni azokat a problémákat, amiket mi hoztunk létre a bűneinkkel. Ennyit röviden az álomról és a megértésről. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!